Az elboszorkányozott örökség. De bizony, Pocsinkai Gáspár, soha sem látta meg többet a szép bánsági fekete földet. Oda került maga is, a nikodémiai veres homokba a vezére mellé, a nagy dicsőségű Rákóczi Ferenc mellé. Viszontagságos élete volt a török földre menekülése után. A nagy pártfogóját, Mehemet pasát az Atmeidán piacon lefejezték, amiért Temesvárt föladta. Elébb azonban kivallatták vele, hogy a kincseinek a hollétéről a magyar menekült főúr Bocsinkai Gáspár tud legtöbbet. Ettől fogva Bocsinkai Gáspárt hol tömlőcbe csukták, hol meg lovas hadcsapat élére állíták, mindenképpen megbecsülték. Szem elől el nem bocsájták, csak hogy vezesse rá a törököket az elrejtett kincsekre. 1 millió tallér még a fényes kapu előtt is számot vett. Egyszer-egyszer közel is volt már hozzá, hogy a vezetésére bízott török haddal és a magyar menekültekkel betörjön a bánságba, s magának Bocsinkát, a szultánnak a bánságot, Rákócinak Magyarországot visszaszerezni segítsen. Hanem azután csak vízzé vált minden terv. A törököket megverték, a magyar vezérek elhaltak, utoljára Rákócinak a fiai is meghaltak, az egész magyar szabadságharc adakta lett téve. Bocsinkai Gáspár is odafeküdt a többi magyarok mellé, az iznikmidi homokba. A felesége meg a fia ez alatt élhették a világot, ahogy nekik tetszett. Soha attól az órától fogva, amint Orsovánál egymástól elválasztották őket, nem kerültek egymás közelébe. Bocsinkai Gáspárt elvitték Sztambulba, a felesége meg a porontjával elmaradt Viddinben. A magával hozott pénzt Gáspár úr természetesen nem osztá meg az asszonnyal, kellett az neki a pasák megvesztegetésére. A magára hagyott nő egy ideig éldegélt az eladott kösöntyűiből, fülönfüggőiből. Amikor minden fonál szakadt, akkor eljárt a kávéházakba énekelni koboz mellett, az is csinos kereset volt. Később pártul fogta egy arab utcai művész, aki szemfényvesztő és birkózó mutatványokkal mulattatta a közönséget. Ennek a társaságában bejárta Bulgáriát, Rumériát. A kisfiú nőni kezdett. Azt a zsonglőr pártul fogta, a maga mesterségére kitanította. Békát, majmot játszani, a tenyerén sétálni, és a lába ujjával a fülét megvakarni, tüzes parazsakat és éles késeket elnyelni, és más-eféle hasznos dolgokra. A zsonglőr azután egyszer a nyakát törte, a cég föloszlott. Gáspár úrnak a felesége, vagy talán már özvegye, nem tudni. Ekkor maga vándorló kávémérés nyitott. Kis Jónás úrfi igen ügyes volt a bég uraknak a pipáik meggyújtásában és mindenféle szolgálattételekben. Megint csak megéltek tisztességesen. A jó asszonya mellett éjszakánként, mikor magára maradt a kisfiával, nem hagyta azt addig elaludni, amíg újra meg újra elő nem vétette vele azt az elrongyolt ABC-t, amiből a keresztény betűket olvasni megtanulhatá, még írásra is oktatta. Egy-néhány imádságra is rászoktatá. Aztán, mikor néha nagyot dúdolt a szél a deszkabódé hasadékain keresztül, aminek kávéház volt a neve, akkor elmondta az anya a fiának, hogy ki volt az ő apja. Milyen hatalmas úr volt távol Magyarországon, és mennyi gazdagsága volt. Leírta előtte a palotát, amiben laktak, olyan híven, hogy szinte maga előtt láthatta azt a fiúcska, a címeres kapu görnyedő kő herkuleseivel, a szökőkút vízokádó delfinjeivel, furcsa kis mesztelen gyermek alakok a kerítés oszlopain, és minden ajtóra kifaragott címerek, egy medve, amely bárányt visz az ölében. Azután elmondta neki azt is nagy suttogba, hogy micsoda drága kincsekkel volt el ez a kastély, milyen bokályok, serlegek, tálak voltak kirakva közbámulatra, vert ezüstből, aranyból, Hát még a sok kincses vasláda, a kinyithatatlan lakatokkal, hogy ezeket egy napon az apja mind elrejtette valahová, de még a feleségének sem mondta meg, hogy hová. Itt vannak még most is. Csak imádkozzék Jónáska szépen az Istenhez, még valaha rátalál ezekre a kincsekre. Hanem hát addig is élni kellett, mégpedig a semmiből, ami igen szép dominium kivált Törökországban. Ahogy Jónás úrfi növekedett, az anyja úgy vénült. A georgiai fajta nő 35 éves korában már egészen vénasszony. Már akkor csak kártyavetésre, jövendőmondásra volt alkalmas. Utoljára meg is háborodott. Nem volt csoda. Tollszárakból tűzködött a fejére koronát. A magyar palatinusnénak nevezte magát. Az a név rajta is száradt. Akkor Sztambulban témferegtek. Jónás tolmácsul szolgált az idegeneknek, azzal keresett egy-néhány piasztert. Azt is hazahordta az őrült anyjának. Egyszer azután annak is vége lett. Az anya meghalt. Jónás örökölte utána az elhasznált, körülkopott jövendőmondókártyákat, és talán az azokkal együtt járó mindenféle bolondságot. De bizony, még mást is örökölt. Ekkor halt meg az apja Rodostóban. Maradt még 1000 darab aranya a hazúról hozott pénzéből. Ezt rábízta egy török effendire, akivel jó barátságban élt, hogy kerestesse föl valahol az ő elzüllötten élő feleségét vagy a fiát, és adassa kezébe. És csoda történt Törökországban. Az örökségül hagyott 1000 aranyból annyi kézen közön keresztül mégiscsak eljutott Bocsinkai Jónásig 100 arany. Hiszen ez is kincs volt annak. De még ez nem elég. Ha egyszer a szerencse neki indul, az aztán nem tart pihenést. Éppen úgy, mint a szerencsétlenség. Magyarország kibékítése be volt fejezve. A bánátot minden időkre visszafoglalta a császár. Ott most német kormányzó volt, derék jóra való ember. Francia a neve, német a nyelve, pápista hite, de azért egészen derék ember. Annak köszönheti a bánság, hogy újra Kánaánnál kezdett visszaváltozni, és igazán méltán adja a nevére a bánságnak minden sziklája és rónája ezt a vízhangot, merci. Vég az első kazetta első sávjának. Szép napon arra virrat, hogy ő a temesi bánságban egy 16 000 holdas birtoknak meg egy kastélynak az ura, amibe csak bele kell neki ülni. Csak azt sajnálta már most, hogy az anyját nem viheti magával. Látná meg még egyszer azt a sokszor emlegetett ősi kastélyt, amiről annyiszor kivetette a kártyán, hogy valaha vígad még ő abban. Legalább az örökségül maradt jövendőmondó kártyát elvihette magával. Abból merítette a bölcsességet az egész úton, ami meglehetős hosszú volt, Sztambultól Orsováig vitorláshajón. Ott azután a hazai partra lépve vett magának lovat, s lóháton utazott fel Temes megyébe az a szép csinált országúton, amit már a német kormányzó készítetett. Temesvárot mindjárt bejelenti magát a kormányzónál. Ott aláírta a reverzálist, hogy a császárnak híve fog lenni. Semmiféle ligába, összeesküvésbe nem keveredik. A parancsolatoknak se nem opponál, se nem rezisztál, és a lusztrációkon lóháton megjelen. Azzal mellé rendeltek egy katonai komisszáriust meg egy ingellért, hogy a statúciót végezzék el vele. Helyezzék vissza a birtokába, és mutassák meg neki, hogy meddig az övé. Tanúkat majd kapnak a saját falujában. Bocsinka a lakott községek kategóriájába van feljegyezve 120 portával. Az urak kocsin mentek, amíg mehettek, ahol nagy vízre akadtak, ott deregét fogadtak, abba a hátas lovaikat is felvették, és azután neveztek torony irányban. Az a fényesen ragyogó torony, amoda bocsinka. Ez nagyon tetszett Jónásnak, derék torony. Hanem az éppen nem tetszett neki, hogy folyvást vízen járnak. Néhol a csákja vége eléri a feneket, néhol nem. A vízitök meg a súlyom éppen javában virágzik. Hát hol kezdődik már tulajdonképpen az én birtokom? Bízuram, folyvást azon járunk, felelt neki az Ingellér. Aztán megmutogatta neki, hogy ahol ott a nagy messzeségben a hosszú sor száraz jegenye látszik, az a birtokának a határa észak felől. Dél felől pedig az a még hosszabb zöld vonal, az a nádas, az is mind az övé. A jegenye fák ki vannak száradva, mert folyvást vízben állnak derékig. Tehát az én birtokom mind a tengerfenekén van, de lesz itt majd száraz föld is. Csak hogy az meg úgy be van lepve bozóttal, hogy alig lehet keresztül törtetni rajta. Tüskés, borz, tekenős béka ugrált fel a csörtető lovak előtt minden lépten nyomon. Egy-egy partos helyen meg a vízikutyák építettek egész troglodit várost utcasor lyukakkal. Az mind onnan nézte az ablakból a földes úr bevonulását. Ahol pedig valaha szántottak, ez meg olyan göröngyös volt, mintha ördög szántás volna kőszikla talajon, majd kitört benne a ló lába. De hát miből él tulajdonképpen ennek a falunak a népe, ha se nem szánt, se nem vet? Majd meglátja azt Jónás úrfi. Amint bevergődtek nagyisten kísértéssel a faluba, ott minden háznak az ajtaját, ablakát befalazva találták. Hiába kiabáltak, még pisztollyal is lövöldöztek, nem úgy emberhang, de kutyaugatás sem fogadta őket. Ezzel a birtokkal meg a faluval az történt, hogy a földes ura számkivetése alatt a felső szomszédja lerontotta a bocsinkai felső töltéseket, amik a béga áradását ő rászorították fel. Az alsó szomszédja pedig meghagyta szépen az őt védő első sáncot, és így az egész béga árja ott rekedt évről évre a hajdani paradicsomban. A falu népe azután, akinek senki sem volt a pártfogója, beleunt az örökös árvízbe, ott hagyván a házait, odább települt a szigetekre, és ott élt halászatból. Ez pedig nagy baj volt Jónásnak, mert két helybeli tanúra a törvény értelmében okvetlenül szükség van a birtok átadásnál. De hiszen itt van a parókia, ez megmaradt épen, s ahogy az ablakon kitett virágcserepek bizonyítják, abban laknak. Bocsinkai Jónás odament és bezörgetett az ajtón, senki se jött azt kinyitni, csak két mérges kubasz csaholása felelt az örgetésre. Vajon hol lehetnek? Élni kell itt valakinek, mert a konyha ablakon át meglátni, hogy a tűzhelyen ég a tűz, és a fazékból kilátszó disznóláb mutatja, hogy ottan sonka fő. Szerencsére a harang megszólalt a toronyban, a szép 16 mázsás harang, amit az öreg földes úr öntetett. Bizonyosan ott van a pap meg a többi népség. Az úrfi odament a templomhoz. Az ajtót nyitva találta, belépett. Cinteremben lehúzta csizmáit, de a kalapját fenntartotta a fején. Úgy ment be az egyházba, így tanulta ő a Nikodémiában. Az egész templomban nem volt több ember, mint egy jámbor hajadon, meg egy piros ruhás kisfiú. Hanem a torony lépcsőn éppen ekkor szállt le egy köpcös, piros orcájú férfi. Hé, harangozó, hol van a pap? Én vagyok a pap. Hát a harangozó, az is én vagyok. Maga harangoz a pap. Hát te kinek a bolondja vagy? A magamé meg a tiéd. Én vagyok a földes úr, Bocsinkai Jónás. Aha. Most jössz Törökországból, ugye? Azt gondolod, török mecsetben vagy, hogy mezitláb jössz be, és a tökfedő a fejeden? Hát nem úgy kell? Ó, te pogány! Hát nem ismered a religiót? Micsodát? Soha se ettem belőle. Fordítsd meg most mindjárt a dolgot. Azzal a süveggel, meg azzal a savval. Micsoda a sarut tegyem a fejemre. Magyarázat helyett úgy csapta pofon a pap, hogy lerepült a süveg a fejéről, ezt már megértette. Majd adok én te neked a szent dolgokkal mókázni. Jónás úrfi kezet csókolt a pofon csapásért, azt megtanult a Törökországban. Hát már most miért jössz? Azt jövök alázatosan kérni, hogy jelennél meg az urak előtt, akik át akarják a birtokot nekem adni, ami az apámé volt, és te is bizonyítanád, hogy én vagyok én. Hát az mindjárt meg lesz, csak elébb megtartom a misét. Ugyan kinek tartanád, hiszen senki sincs a templomban. Az nem a te gondod. Különben is ráérek, amíg te a másik tanút felhajhászod a faluban. Hát az a tisztességes hajadon nem lehetne a másik tanú? Nem, mert a testvérhugom, és a törvény nem enged két testvért egy dologban tanúskodni. Majd megkérdem az uraktól. Sose kérdezd, mert azon felül meg süketné ma is. Hát akkor hol vegyek én másik tanút? Eredj a falu végére, ott van a Cafrinka cigányasszonynak a háza. Azt megtalálod? Jó lesz az neked tanúnak. Ez nem jól kezdődik, gondolál magában az úrfi. Egy pap meg egy bénasszony, mint első találkozók, visszament az urakhoz, és elmondta nekik a tapasztalatait. Kérte, hogy küldjenek egy hajdut a cigányasszonyért. Azoknak pedig mindegy volt, csak lerázhassák a nyakukról az exmissziót. Amíg a két tanú megérkezik, ahhoz láttak, hogy kinyittassák a kastélyt a statuállandó új földes úr előtt. Nem kellett ahhoz kulcs, hanem harapófogó, mert valamennyi ajtóról hiányzott a zár, a helyet be voltak erősen szegezve. Nem volt pedig mit őrizni rajta. Az egymás után következő nagy kongó termekben nem volt semmi ellopni való. Egy darab bútor sem volt itt sehol. Kandallókban megmaradt fadarabok tanúsíták, hogy azokat felfűtötte valaki. Egy darabig a császári katonák laktanyája volt itt, azután a mindenünnen üldözött, kóbor szegény legények menedéke lett. Azután meglakták a kincskeresők, a vargyiálisok, akik a régi okiratok nyomán kutatnak elhagyott várakban elrejtett kincseket. Ezek minden pallót felszaggattak, a szép márványkő táblákat halomra hányták, a falak freskó festményeibe belekostolgattak a kalapáccsal, minden káját összetörtek, minden rejteket fölfeszegettek. Most azután át van engedve az egész kastély a patkányoknak. Szép dolog lesz ebben lakni. Ez alatt megérkezett az egyik tanú, a cigányasszony. Tarka-barka lompos hacukába öltözött némber volt, fekete ráncos pofájú, fehér fogú, bogjas hajú, minők a cigányasszonyok, ha megvénülnek. Jónás úrfi nagyon szerette a cigányasszonyokat. Köztük nőtt fel. Azoktól tanulta, amit tudott. A saját édesanyja is nagyon hasonlított már hozzájuk a vége felé. Cafrinka kacskaringós cigányáldással köszönté fel az ifjúrat, és megsimogatva barátságosan az orcáját azt mondá. Egészen olyan, mint az édesapja volt legénykorában. Hát ismertette az én apámat? Én ismertem csak igazán. És elmondta ideje lévén rá, amíg a másik tanú megérkezik, hogy milyen derék legény volt a Jónás úrfi apja. Nagy magas homlok, a sűrű gesztenye színhaja elől két ágra befonva, hatalmas bajusza, sötétkék szemei, mikor elkiáltotta magát, olyan hangja volt, hogy mérföldnyire meghallották, s milyen ereje volt, elfogta az eleven szarvast a két hátulsó lábánál fogva. Igaz, igaz, mondá Jónás úrfi, ragyogóra váló arccal. Az anyám is szegény, ezeket beszélte róla. Ő bizony nem emlékezett az apjára másként, csak a mások elbeszélése után. ez alatt aztán csak vége lett a misének is. A plébános megjöhetett a kastélyba. Ugyan vártak rá a hivatalban járó urak. Ecclesia precedit, mondá a tisztelendő úr. Elébb be kellett zárni a templomajtót, mert a sekrestyés gyerek nem éri el a kulcsjukat. No hát hozzá lehetett fogni a statúcióhoz. Hol a diploma? Uccu lelke! Azt elhurcolta már egy patkány a rajta megérzett pecsét ostyájáért. Szerencsére még nem ehette meg csak a két fejű sasnak az egyik szárnyát. Fel lehetett olvasni. Nos Maria Teresia divina favente clemencia rex Hungarie hierulosomi, etc. etc. Jónás levet kalpaggal hallgatta. Azt gondolta, ez is valami szent ceremónia. Azután odaédesgették a kerítésre felkapaszkodott kis sekrestyés fiút. Azt lehúzták a gyepre, és 12-t csaptak reá vesszővel, hogy ráemlékezzék a statúcióra vénember korában. Ezzel autentizálva volt az újra beiktatás. De most azután az volt a nagy kérdés, hogy a fő dologgal, ami az ilyen statúciót megkoronázza, hogy lesz, mi lesz, kit raktál? Az látnivaló volt, hogy az úrfi ezt a legjobb akarat mellett sem teheti meg. Nem marad más jótevő, mint a pap. Annak pedig egyszerre öt szegletűvé vált a kép erre a szóra. Az egyik úr azt mondta neki, «Sacerdos debetesse homo hospitalis». Papnak vendégszerető embernek kell lenni. Hiszen az volnék én csak lenne miből. De szegény az Ecclesia. Egyéb beneficiumom nincs, mint amit a fundációból kapok. Se szoba, se párbér, még halott sincs már. Mikor húsevő nap volna, akkor is böjtölök. Ma is csak igen békony kollációval szolgálhatok. Epifánia van. De szentatyám, mondá az úrfi, én az imént, amikor benéztem az ablakon, egy nagy sonkát láttam párologni a tűzhelyen a fazékba. Az ördögincselkedése volt az, fiam, varázslat, káprázat. Máskor ves magadra keresztet, amikor nagybőjt kántor szerdáján, sonka képében jön eléd a kísértet, meglátod, egyszerre békacombá változik. Igaza is volt a reverendisszimének. Az ebéd legmegfoghatóbb része nem volt egyéb, mint spenótban úszkáló békacomb, meg száraz hal. Hozzá gonosz nyúlós bor, amit ollóval kellett elvágni, mikor az ember a porat a szájától letette. Igazi vendégszalasztó. A jobb koszthoz szokott uraságok igyekeztek mentül hamarabb elmenekülni abból a szomorú tartományból, ahol még a pap is koplal. Hanem az úrfi mindenféle ínséghez hozzá volt szokva. Hát csak ott maradt. De nem is igen volt neki hová menni. Mikor egyedül maradt a pappal, azt a szót ejté ki. Már most csak azt szeretném tudni, hogy hol hálok én az éjjel. Hát, imit amott, vagy a kastélyodban, vagy másutt, édes fiam, de én nálam semmi esetre sem. Mert azt látod, hogy én nekem nincs több egy ágyamnál, az pedig magamnak kell. Lakható szobám sincs több kettőnél, az egyik az enyém, a másik a húgomé. Nincs miben válogatni. Jónás úrfi bátorkodott annyit megjegyezni, hogy bizony pedig az apám fundált ezt az egész parókiát. Azt gondolod, hogy ingyen tette? A te apád olyan bétek tarisznya volt, hogy nem győzök elég misét szolgáltatni a lelkéért, hogy a pokol kínjait enyhít sem ránézve. Még ezeken az ezüst kanalakon is az ő címere van. Ezeket meg akkor adta, amikor téged kereszteltelek. Ha az a kis keresztvíz rajtad nem volna, egészen pogány volnál. No hát, szelim aleikum, páterkám, megyek a vén cigányasszonyhoz, az majd talán átszállást. Az bizony jól teszed. Volt már neked annál rosszabb tanyád is. Szervusz. Csak elég pipára gyújtok. Hol a dohány? Oda bennáll az ágyas házamban, a döbözben. Jónás kihúzta a pipáját övem mellől, ahová a szárastól be volt dugva. Bizaz régen lehetett már kéményseprő által gondozva. Jó társasághoz szokott ember ezen úgy szokott segíteni, hogy felhajtja az ágyterítőt, és az ágynak a zsupszalmájából kihúz egy szálat, olyat, amelyiken még a kalász is rajta van, és azt keresztül húzza a megrekedt pipaszáron. Jónás úrfi is ezt a szokást követte, és azután megtöltve a pipáját a cserép döbözből, és kicsiholva az ürömtaplóból egy-két szippantás után kezet csókolt a tiszteletesnek. Konyhában egyet csípett a süket néma kisasszonynak a kövér karján, ami azt rögtön beszélővé tette, és azzal odább ment pipázva. Csak mikor már odakint volt, vette észre a papnak a húga, hogy két ezüst kanál hiányzik. Azt senki sem sikkaszthatta el más, mint Jónás úrfi. Az odakint Törökországban szemfényvesztő bandával tekergett együtt. Bizonyosan ő félkész kalmárkodta el. Kitelik tőle az éhen kórásztól. De hát, ha csak tréfából tette, nem kell ármát csapni a dologból, hisz az ő címere van rajta.